kártyavárat is lehet építeni, hogyha az ember megunta az amerikai hetet, vagy a kanasztát éppen. Megérkezett hozzánk a Játszma.ról tulajdonosa Nagy Gábor, akinek már neki is estünk, és a játékélményeinkről mesélünk. Jó reggelt, Isten hozott!
Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
Valamiért az az érzésünk, hogy te minden játékot játszol ugye nap 24 órájában.
Hát ez...
Mindent is ismersz.
Kollégák most meglincselnének, ha azt mondanám, hogy ez így van, ugyanis ők sokkal többet játszanak, mint én. Én az üzleti részével foglalkozok a dolgoknak, természetesen elég sok minden érint engem is, úgyhogy...
De nagyon sokan érdeklődnek a játékok iránt, vagy mi mindent tapasztaltatok például az elmúlt évben? Változott-e valamit? Hát ez a piac, most így fogalmazom, de hát tulajdonképpen az.
Ez egy piac, ez egy elég kemény és dinamikusan növekvő piac. Nálunk Romániában még mindig elég gyerekcipőben jár ahhoz képest, hogy a nyugati országokban mekkora divatja van ennek. Évente körülbelül 8000 cím jelenik meg világszinten, amit dokumentál a Board Game Geek. Ez a világ legnagyobb társasjátékos adatbázisa. Természetesen már ebből a 8000-ből nem fog megmaradni mind hosszú távon, mint egy klasszikus. Elég hamar kiégnek már ezek a címek. Ami egy nagy változó tendencia szerintem itt a piacon, hogy lassabban termelődnek ki ezek az örökzöldek. Tehát mindenki nagyon siet, mindenki nagyon vágyik az újdonságra, főleg aki már mélyen benne van ebbe a hobbiba, az van egy szégyenpolca minden rendes társasjátékosnak otthon, ami arról szól, hogy olyan játékok foglalják el, amiket valószínűleg már nem is fog játszani, de meg kellett venni. De mivel ennyire felgyorsult az egész, így, és már eléggé nagyok is az árak, már az örökzöldek lassabban termelődnek, ami szerintem egy hátulütője ennek az egész.
Nehéz kérdés, mert szubjektív, viszont kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi számít egy jó társasjátéknak? Tehát mi az, amire az ember azt mondja, hogy ez egy jól sikerült játék? Mert mondtad, hogy nagyon-nagyon gyors tempóban játszunk, élünk, lélegzünk, és akkor mi az, ami mégis le tudja kötni az embert mondjuk 2025-ben?
Hát itt most a kérdés az, hogy milyen típusú embert. Van egy olyan mondás, hogy a különbség az introvertált és az extrovertált emberek között, hogy az introvertált ember azt kérdezi, hogy kivel játszunk, az extrovertált meg, hogy mivel. Tehát szerintem a legjobb társasjáték, és most ezt nem kell semmi extra receptre itt gondolni, legkedvesebb élményt szereztük magunknak és a társaságunknak, akivel éppen ezt játszottuk. Most, hogyha mi egy ilyen nyitottabb társaság vagyunk, akkor ez nagyon sok minden lehet, ellenben ha egy zártabb, akkor mindenképpen a társaság lesz itt a lényeg. Ezek igazából dobozba zárt algoritmusok, amik át kell adjanak nekünk egy élményt, és hogyha az az élmény átjött, akkor az egy jó játék, de lehet, hogy az az élmény, ami nekem egy jó élményt okozott, az neked lehet nem fog.
Tehát ne legyen túl komplikált, ne legyen túl egyszerű, de közben legyen felhasználó barát, családbarát, legyen szép, legyen kreatív, legyen új, vagy éppen idézze meg gyermekkorunk legjobb pillanatait. Nem vagytok könnyű helyzetben, ez biztos.
Nem vagyunk.
Mikor ajánlani kell, arra gondoltam.
Így van, tehát igazából ami a mi előnyünk egy általános társasjátékos csoporthoz képest, hogy mi rengeteg típusú játékossal és a klienssel találkozunk. Másképp kell nézzük, mint az, hogy most van, akinek nagyon nehéz játékigényei vannak, vagy lehet, hogy ő haza fogja vinni egy kezdőtársaságba egy trónokharca társasjátékot, ami a 40 oldalos szabályzatával lehet el fogja venni a társaság kedvét, maga a sztoritól is, nem hogy a társasjátékozástól. Mm-hmm. De vannak olyan társaságok, amik kifejezetten ez lesz az igénye. És ezt szem előtt kell tartani, és ugyanakkor egy kicsit olyan pszichológusok is kell legyünk, mert nagyon jól ki kell faggassuk az illető vásárlót, hogy mi az, ami eddig neki örömet okozott, és mi az, ami nem. Hogy ne vigye őt a marketing szele arra, merre nem kell.
De nem ciki malmozni, vagy ember nem érgelődjet játszani,
römizni?
Természetesen nem. Na most, mint minden hobbiban, itt a társasjátékoknál is, a nagyon haladó társasjátékosok az egy kicsit kirekesztőek is lesznek, tehát ott már ciki lesz monopolizni, ami szerintem annyira nem állja meg a helyét.
Gazdák, hogy okosan játszani.
Igen, ezek bizonyos körökben szitokszónak is számíthatnak.
Ajaj.
Ellenben szerintem ez egy téves hozzáállás, ugyanis, hogyha valakinek az kell, hogy egy ilyen jellegű társas játékkal legyen beporozva és megkapja a kedvet a társasjátékozáshoz, akkor igen, neki az a játék kell. És igen, vannak olyan játékosok, akiknek ott megáll a játék igényük. Tehát nem vagyunk egyformák, igazából mindent ki kéne próbálni, és utána, amikor már kialakult egy rutinunk, akkor persze lehet menni az ízlés alapján.
És milyen játékok váltak klasszikussá az utóbbi időben, amelyek újnak számítanak?
Hát van egy piaci terv erre a társasjátékiparnak, hogy mely címeket próbálják meg beégetni a köztudatban. Minden évben megszavaznak egy Spiel des Jahres játékot. Három kategóriában szavazzák meg. Ez egy német nagy díj, ez a társas játékoknál ez az Oscar-nak felel meg.
És gyerekjáték, és minden, igen.
Persze elég nagy körítés van e köré építve. Most van Nürnbergben a világ legnagyobb játékvására. Ez nem csak társas játékokról szól, és ez csak üzlet, business to business, üzlet, az üzletnek szól. Ellenben minden évben, októberben van az Esseni társasjáték világkiállítás, ahol a világ minden tájáról 180 ezer ember, vagy az, azt hiszem az idén, most a tavaly már a 200 ezeret is meghaladták, akik elmennek játszani, és ennek keretén belül van ez megszavazva. Na most ezek a társasjáték díjak persze arra vannak kitalálva, hogy ezeket a címeket megerősítsék a piacon. Na most nem igaz, hogy mindegyik Spiel des Jahres klasszikus marad. De most, hogyha valaki már nagyon sokat társasjátékozott, akkor a régi motorosok közül egy Catant, egy Carcassont, ami a mai napig is az egyik legeladottabb címek között van, azért ezeket a címeket megkapták. Lehet, hogy amikor még kevesebb cím közül kellett válogatni, nagyobb relevanciája volt ennek.
Itt emlegettük a Dixitet, tudom, hogy ez is sokan
jól. Igen, nagyon szép játék, és olyan érdekes, látjátok, hogy amikor a játék szó jut eszembe, akkor mindig a gyermek elsősorban az, aki játszik, és ezek a játékok ma már sokszor nem a gyerekeknek szólnak, vagy nem csak a gyerekeknek szólnak, hanem tényleg erről beszélgettünk még itt a zeneszámok alatt, hogy nagyon komoly stratégiai játékok vannak, többnapos játékok vannak, ugye te magad mondtad, hogy 40 oldalnyi a használati útmutató, hogy egyáltalán elkezdjünk játszani. Szóval tényleg egy óriási ipar, és akkor a felnőtt is ugyanúgy tud játszani, mint a gyermek, csak nyilván más eszközökkel. Tehát, hogy ebben azért hihetetlen sok fantáziát látok, akár a jövőre nézve is, hogy ez még hová tud Gábor fejlődni, még mi az, amit szerinted nem találtak ki, vagy nem próbáltak ki? Van még olyan játék, amely idézőlesen felfedezésre vár?
Hát ezt nehéz lenne erre válaszolni, szerintem nem is lehet. Ugye változnak a trendek. Ahogy beütött a Covid-járvány, akkor nagyon-nagyon fellángoltak az oktatójátékok. A szülők megijedtek, hogy az oktatás az sínleni fog, és mindenki megpróbálta ezt otthon. Most egy kicsit az oktatójátékok ezzel visszahúzódtak, az emberek megint kiáradtak a közösségbe. Most ezzel a hirtelen fejlődő TikTok szitokszónak számító világban az olyan típusú játékok, amik egy-két szóban elmagyarázhatóak, berobbannak. Berobbannak, és van egy olyan közönség, amelyik ezt a kategóriát falja, és ezzel
igazából... Ezek gyors játékok különben?
Ezek nagyon gyors játékok, körülbelül 2-3 mondatból elmagyarázható szabályzatúak. Többnyire felnőtt kategóriák, és megvan ennek is. Tehát úgy kell elképzelni társasjáték gyártását. Van egy játékdizájner, ő kitalál egy játékmechanizmust, az elkerül az a játékmechanizmus egy marketing csapathoz, aki készít hozzá egy profilt, hogy ez vajon kinek lenne jó, és lehet, hogy a felét kilökik. Az egyik legeladottabb játék a Monopoly a világon, szerintem mai napig is, bár nem tudok konkrét számokat, de elég valószínűleg tartanám. Az például egy oktatójátéknak a félszabályzata, amit az 1920-as években egy Parker kiadó a felét az kilökte, azt mondta, hogy az nem kell.
Hát vannak családtagok is, akik egymást kilökték, mert azt mondták, hogy nem kell a Monopoly játéka közben, mert hát igen, ez tudja adni a társasjáték örömöt, de hát azért veszekedéseket is szülhet, hogyha nagyon komolyan vesszük magunkat és a partnereinket. Én kíváncsi vagyok arra is, hogy mit tapasztaltok? Keresnek olyan játékokat, ahol a csapat van a játék ellen, ahol össze kellene dolgozzunk?
Persze, és nagyon jól kimondtad ezt a konfliktus részt. 2009-ben, ha jól tudom, Matt Leacock megmondta, hogy állandóan összeveszik a feleségével a társasjátékos partik során, és elkezdett agyalni egy kooperatív játékmechanizmuson. Tehát addig is voltak kooperatív próbálkozások, de mint külön műfaj nem nagyon jól létezett. És létrehozta a pandemiket, ami sajnos 2019-ben nagyon aktuális lett a Covid miatt. Egy világjárvány ellen kell küzdjünk közösen. Mindenkinek a csapatból külön képességei vannak, és külön célja a játékon belül. Nagyon sokféleképpen tudunk veszíteni, de csak egyféleképpen tudunk nyerni. Tehát körülbelül az arány az ez. És van egy véletlen a játék során, egy véletlen kártyahúzási mechanizmus, ami mindig tolja előre a játékmenetet. És az ilyen típusú játékok nagyon-nagyon divatosak lettek, már rengeteg kooperatív játék létezik. Ugye te is beszélted a Helapágoszt. Na most itt is, hogyha egy nagyon... kolerikus csapatnak odaadunk egy kooperatív játékot, akkor az nem fog működni. Ott mindenki nyerni akar.
Igen, hát azt meséltem Gábornak, hogy itt a amit említettél, a játékot, a Galapagos, vagy Galapagos, igen, a nevét nem tudom, mert egy barátunk hozta be, ott az volt ugye a lényeg, hogy egy lakatlan szigetről ki kell menekülnünk, egy darabig összejátszunk, aztán van, hogy egyéni menekülési módok vannak, de mindenki a másikot akarta küldeni, úgyhogy ez így nem működött nekünk, nem tudtunk egymás ellen dolgozni.
És hogyha már itt tartunk, akkor szerinted mi jellemzi az erdélyi embert? Van-e nekünk játékkultúránk? Össze tudunk-e még ülni? Van-e igényünk erre? Persze ez is nagyon személyre szabott, és biztosan nincs egy egyértelmű válasz, de hogyha így az általános trendet nézzük, akkor játszik még az erdélyi ember? Úgy, mint annó játszott, hogy egész estéken keresztül tényleg közösségépítő szerepként akár?
De most én ennek csak a jó oldalát tudom elmondani. 13 éve vagyok ebben az üzletágban, és óriási fejlődésen keresztül ment a társasjátékos kultúra Erdélyben. Na most itt is külön osztanám. Tehát azért vannak a román kliensek, román társasjátékosok száma és a magyar társasjátékosok száma között nagyon nagy különbség van a magyarok javára. Tehát többnyire azokban a városokban, ahol több a magyar lakosság, ott többen játszanak. Feltételezem ez azért, mert hogy mindenkinek van valaki ismerőse vagy rokona Magyarországon, ahol a társasjátékos kultúra sokkal érettebb, mint itt. És sokkal jobban elterjednek bizonyos címek. Sokkal több játék is jelenik meg magyar nyelven, mint román nyelven. Egy óriási harc van a kiadók körében, hogy mind újabb címeket adjanak ki, tehát ez mindenképpen egy előremutató, egy magasra mutató vektor.
Veled lehet még otthon játszani, nem tudom, több órányi társas játék idővel, meg ajánlókkal, meg mindenfélével, ha otthon azt mondják, hogy kicsit valamit játszódjunk, ajánljál valamit, akkor neked még van kedved ilyenkor?
Hát most a kedv az egy szubjektív, de amikor a kislányom azt mondja, hogy játszani kell, akkor muszáj. Akkor és bármi. Most már a kisfiammal is tudok.
És akkor, ha már a gyerekeket említed, most a felnőttekről többet beszélgettünk, de lámjáték, egy pár percig kanyarodjunk vissza a gyerekekhez, mert azt gondolom, hogy hihetetlen jó játékok vannak, akár 2-3 éves gyermek számára is, bár azt gondolnánk, hogy egy 2 évessel nem lehet játszani, dehogy nem lehet játszani, ha megfelelő játékot vásároljuk, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy megfelelő játék, mert nem véletlenül van ugye a dobozra feltüntetve, hogy hány éves kortól ajánljátok, mert nincs sikerélménye a gyereknek. Én is próbálkoztam, ajándékba kaptunk olyan játékot, amit a 2,5 éves kislányom egyből félretett, mert nem értette. Hát hogy értse, 4 évesek volt, én nem vettem észre, és születésnapra kaptuk a játékot. Ajánlj egy kicsit a kicsiknek, az egészen kicsi gyermekeknek játékokat, hogy mivel próbálkozzanak a szülők?
Én egészen kicsi korban nem nagyon mennék rá vetélkedés részre. Természetesen veszíteni meg kell tanulni. Tehát az nagyon fontos nagyobb korban is arra törekedni, hogy ne legyen veszekedés minden egyes alkalommal, amikor megint kikaptam, vagy amikor apa elkezdte magát hagyni, hogy verjen meg, akkor ezt észreveszik, mert nagyon, nagyon ügyesek. Ők egészen kicsi szinten én az asszociációs játékokra mennék rá. Vannak nagyon egyszerű kártyajátékok, ismerjük fel a formákat, eleve tanuljunk meg 15 percet ott ülni a játékasztal mellett, hogy nem 3 percenként új aktivitást keressünk. Ezek lennének az alapdolgok, lennének a célok. Utána pedig ő meg fogja kérni a társaságunkat, csak ugye ez olyan furcsa világot élünk. Tehát amikor hazamegyünk, akkor már mi szülők sem nagyon vagyunk szociálisak, de mi elvárjuk a gyerektől, hogy azért ne a képernyő előtt üljön. Példát kéne mutatni, és akkor remélem a feleségem nem hallgatja ezt, ki fogok kapni. Én ezt látnám nagyon fontosnak, tehát az alapszokásokat, szabályokat megpróbálni betartani, kövessünk valamilyen pontrendszer, próbáljunk meg minél egyszerűbben, próbáljunk meg 15 percig odafigyelni, aztán ezt szépen ki tud nyúlni.
Aztán szépen már tanulni is lehet például idegen nyelvet, vagy én tudományokról, ugye különböző agytágító kártyajátékok is vannak, úgyhogy értelmes.
Rengeteg eszköz van erre szerencsére, tehát ez már nincs egy termékhiány, erről most nem szólhat a történet. Nekem például egy nagyon kellemes élmény volt, amikor a lányommal kárkászonozás közben azon vettem észre, hogy már unta lelépni a pontozó táblán a bábúval a lépéseket, és így megpróbálta inkább kiszámolni. És akkor ezek a lustaságból jött kognitív plusz műveletek, ezek szerintem innen jön az edukatív része egy társasjátékozásnak.
Orsi gyorsan elő is vette a baripaklit, nekünk van egy ilyen kis tehát meglepetés kártyasorozatunk kérdésekkel, amelyeket időnként föl szoktunk tenni vendégeknek, és ha már játék, akkor úgy látom, hogy kapott az alkalmon. Húz egy kérdést, egy kártyát. Igen. És meg kell neked válaszolni, amennyiben sikerül.
Hú. Melyik a kedvenc hangszered? Játszol is valamin?
Hát... Megfogtunk.
Kedvenc hangszerem, a gitárt nagyon szeretem, mint hangzás, és a hegedűt, de hangszeren semmi se játszok, zenei tudásom sincs.
Szóval... Soha nem mondta soha, mert azt mondják, hogy gitározni meg lehet tanulni, most nyilván nem Eric Claptonok leszünk, vagy valami óriási sztárok, de azt gondolom, hogy a saját magunk örömére igenis gitározni meg lehet tanulni. Ezt nekem szakember mondta, úgyhogy fogadd el a jó tanács, hát lehet, hogy még a szerelemből egyszer konkrétan egy jó kis gitárjáték lesz otthon.
Hát ha.
A játék segítségével Nagy Gábor ezt is megtudtuk róla. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.